Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság. A kapás növények gyenge termés kilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repce vetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet az agrometeorológiai elemzésében. A következő 6-8 napban is folytatódik a forró, nagyrészt száraz idő, az aszály fokozódása várható. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban kitart, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak fegyverszállításra Ukrajnának, de Magyarország addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg a magyar cégeket ott negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető döntések. Több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is kiterjesztenék. Ennek kapcsán rámutatott, a tagországok egy jelentős része kerülő úton, titokban, álszent módon továbbra is vásárol orosz energiahordozókat. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője teljesen elvesztette a kontrollt, és rendkívül veszélyes és észszerűtlen javaslatokat tett a Közel-Kelet vonatkozásában is, közölte a miniszter. Szijjártó Péter bírálta a főképviselő azon friss előterjesztését is, amelynek értelmében az Európai Uniónak szankciókat kellene elrendelni az izraeli kormány két miniszterével szemben. Majd Izraelt méltatta, amiért megegyezett az egészségügyi világszervezettel a gyermekbénulás elleni oltási program gázai megindításáról. Arról is beszélt, mi nem akarunk szolingent Magyarországon, nem akarunk késeléseket, nem akarunk illegális migránsokat, ezért egész egyszerűen megdöbbentő és felháborító az, hogy miközben Európában drámaian nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, nő az általuk megölt európai emberek száma, addig az Unió minket büntet azért, mert megvédjük magunkat, a határunkat, és nem engedjük be az illegális bevándorlókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország támadja őket. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadász repülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Ehelzem azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háborús szabályokat. Fogyatékossággal élő vagy 14 éven aluli tartósan beteg családtagjukat, otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdetett pályázatot a kormány 114 millió forintos keretösszeggel, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a segítség például az lehet, hogy a gyermeket hazakísérik az iskolából, amíg a szülők dolgoznak, a támogatás elsődleges célja, hogy a szülők megőrizhessék munkájukat. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 400 ezer vendég 6 millió 600 ezer éjszakát töltött el. A vendégek száma 4,1, az éjszakáké 2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a központi statisztikai hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 0,3%-kal mérséklődött, a külföldieké 5,4%-kal nőtt. Nagy valószínűséggel medvét láttak járókelők Miskolcon az Avason, a horvát tetői játszótér környéki erdősávban, tájékoztatta a város önkormányzata az MT-t. Egy anya lehetett a bocsával. Arra kérnek mindenkit, hogy különösen este sötétedés után fokozott óvatossággal körültekintően közlekedjen, lehetőség szerint kerülje el a területet. Sport. A 22 éves pécsi Konkoly Zsófia aranyérmet szerzett 400 méteres gyors úszásban az S9-es kategóriában a párizsi paralimpián. Ez a magyar küldöttség első dobogós helyezése a francia fővárosban. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néhol felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, augusztus 30-án pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, a technikai munkatárs Karkus István nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot, köszöntlek szép mai nap, Uram Jézus, minő csoda, Te életet adtál nekem, de megajándékoztál szereteteddel is. Édesanyádat is nekem adtad. Mindenem, amin van, tőled jön. Mindezért a sok jó téteményért hogyan adjak hálát neked? Minden napomnak ezentúl egy folytonos tedeumnak kellene lennie, dicsőségedre és dicséretedre. Szentlélek, kegyeskedjél kifejezni az atyának, végtelen hálámnak érzéseit. Mindezért a sok csodás adományért, értelmemért és minden képességemért, testemért és testem minden tagjáért, az emberek barátságáért, melyet náluk találok. Dicsérve légy, Uram, örökkön, örökké, az egész világ által. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, Theodor Hecker fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Az ember értékét szeretetének mértéke határozza meg. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. És gondolunk, valamint köszöntjük szeretettel a rózsákat is, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A név magyar eredetű, a rossz a latin női szóból és névből származik. Már az Árpád-korban használatos volt a név Magyarországon. Jelentése a virág maga. Isten éltesse sokáig minden kedves rózsa nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, ebben pedig a visszérbetegség kialakulásáról és kezeléséről beszélget dr. Nagy Károllyal, az Egri Markot Ferenc Kórház érsebészével, Berec Renátom. A folytatásban a közérdekű információké lesz a főszerep, hiszen hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útakindulókkal és a közlekedőkkel. A folytatásban pedig Rázsi András meteorológustól tudjuk meg, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a Napverse című kis műsorunkban Csanád Béla Keserű igazság című költeményét, melyet Fehér István mond el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvasunk fel egy újabb részletet. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Utána visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent Pázmán hitvalló, a Karitász szentjének életéről beszél majd dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban a napimája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt még kulturális programajánlóval is jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Így hangzik tehát a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a viszérbetegség kialakulásáról, kezeléséről beszélgetek dr. Nagy Károllyal, az Egri Markot Ferenc Kórház érsebészével. Kérem, tartsanak velünk! Említettük ezeket a fekélyes elváltozásokat, ezek miért alakulnak ki?
A fekélyek a vénás rendszerről is, akkor el kell mondani, hogy főleg most akkor az alsó végtagi fekélyekről fogok beszélni. Három rendszer van, ami van a mélyvénás rendszer, majd van a felületes, ami a kialakult viszerek, na és ezt a két rendszert összeköti a úgynevezett perforáns vénák. Ez egy ilyen direktbe menő vénák, amikben szintén billentyű van. Most, ha ennek a összekötő vénának a billentyűje sérül, akkor a izompumpánál a vér meg nem felfelé jön, de megint a elégtelen billentyűn kinyomódik, kijön a felületes vénákba, fokozza még ezt a felületes vénáknak az elégtelenségét, és itt egy idő után adódik hozzá a limfödéma, tovább növekszik a vénás nyomás, és előbb-utóbb elindul egy olyan elváltozás maga a bőrben és a bőr alatti szövetben, ami utána vezet a fekély kialakulásához. Leggyakoribb pont ezek a perforáns vénák fölötti része, mert ott van ez a átjárható, vagyis a átpumpáló vér, és ott vékonyodik el, ott indul el a fekélyeknek a kialakulása. Ez főleg a lábszár disztális harmadának a belső oldala. És akkor ezek, hogyha nincsenek jó kezelve, ezek nagyon kellemetlenek tudnak lenni maga a betegnek. Fiatalkorban lehet kezelni, nekem jó tapasztalatom van azzal, hogy ezeket a fekélyeket lehet plasztikázni. Ez már úgy majdnem, hogy a végstádium, amikor már ilyen van. Sajnos nagyon-nagyon későn jönnek ezek a betegek. Ez is furcsa, hogy az ember látja, vagy megint még a betegutakhoz, megint most így gyorsan visszamegyek, hogy ezeket hagyományból a bőrgyógyászok kezelték a fekélyeket. És maradta, amit már elmondtam, kötözés, kompressziós harisnya, vagy pólya viselése, és bőrgyógyász. Csak hogy ez nem elég. Úgyhogy én most már itt már talán 10 éve ilyen nagyon elhanyagolt fekélyeket elég sikeresen félvastag bőrrel plasztikázom. És ezek úgy kell elképzelni, hogy ezek tenyérnyi nagyságú fekélyek, amik kialakulnak, és elég nagy, sőt, nagyon jó eredménnyel sikerül ezeket a fekélyeket kezelni.
Tehát akkor ennek már ez a kezelés.
Ennek már ez, igen, ez már egy bonyolult, már maga a kötözése, nem? És akkor annak is, amíg azt a plasztikát elvégezzük, nyilván ott is van egy előkészítés, a betegnek olyan állapotba kell hoznia a végtagot, meg maga a környezetet, hogy ez a félvastag bőr egy olyan területre legyen ráhelyezve, ami aztán meg tud gyógyulni.
És akkor a gyógyulási folyamat végén már a beteg azzal szembesül, hogy nem is látszódik ott semmi, nincs is semmi problémája?
Hát a fekély megszűnik, igen, és akkor oda a combjáról szoktuk levenni ezt a félvastag bőrt megfelelő méretben, amilyen a fekély, és azt tesszük el, igen, igen. És akkor úgy tulajdonképpen az van, volt olyan esetem, aki nem tudom, 5 év után, vagy 10 év után került, de már a 2 tenyérnyi nagyságú fekélyekkel, és akkor már mondtam, hogy nincs mit rontani. És akkor bejött. Úgyhogy én nagyon biztatom azokat, akiknél ez van, hogy mielőbb keressék fel az érsebészetet, mert teljesen más egy gyufás dobozni nagyságú fekét kezelni, mint már 2 tenyérnyi nagyságút is. Tényleg már olyan kellemetlen volt ez a fekély nagysága, hogy már maga a betegnek ez állandóan váladékozik, a nyirok, a minden, a lepedék rajta. Tényleg már extrém nagy fekélyeket is kezeltem.
Kedves hallgatóink, egészségügyi perceinkben a viszérbetegség kialakulásáról, kezeléséről beszélgettem dr. Nagy Károllyal, az Egri Markot Ferenc Kórház érsebészével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópálya legelején aszfaltozás kezdődött. Az 1-es és a 3-as kilométerek között csak a belső sáv járható. Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak, a 8-as és a 12-es kilométerek között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Miskolc térségében aszfaltoznak, a 25-ös és 27-es kilométerek között mindkét oldalon csak egy sáv járható. Encs térségében is munkavégzés zajlik, a 66-os és 68-as kilométerek között mindkét oldalon a belső sávot aszfaltozzák. A járműveket a külső sávba terelik. Novaidrány térségében támfalat javítanak, az M3-as autópálya felé tartó oldalon a 73-as és 72-es kilométerek között csak a belső sáv járható. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Hassányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 115-ös és 116-os kilométerek között, valamint a 118-as és 119-es kilométerek között építési munka miatt mindkét irány forgalma sávelhúzással halad. Kisújszállás elkerülő szakaszán pedig a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél vízközműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsend felé a külső sávot lezárták. Eger és Szarvaskő között tart még a burkolatfelújítás. A 19-es és 27-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárás van érvényben. Szentdamonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. és végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz augusztus 31-én szombaton 15 órától szeptember 1-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. A külföldről hazatérő nehéz tehergépjárművek az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy első lerakóhelyig elgurulhatnak augusztusban, a kamionstop ideje alatt is. Azonban nem vehetik igénybe a kormányrendelet harmadik mellékletében felsorolt útszakaszokat. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 21 perc van, és reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik itt a Szent István Rádióban. Köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Rázsi András meteorológust. Szerbusz András, szép jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok.
Az egész stúdióban ülök, és csodálatos napfelkeltében van részem. Ezt szeretném megosztani veled és a kedves hallgatókkal is. Csodálatos látvány. Hát remélhetőleg a mai nap folyamán is akkor főszerephez jut a nap. És nem csak, hogy főszerephez jut, hanem befolyásoló tényező is lesz egész nap. Ezt ígérhetjük a kedves hallgatóknak?
Hát a nap az mindig befolyásoló tényező. Tehát ugye a nap a karmestere az időjárásnak. Mondhatnám azt is, hogy az határozza meg, tehát anélkül nem is lenne semmi ezen a Föld nevű bolygón, sőt, hát maga a Föld nevű bolygó se lenne, de ugye ne menjünk ennyire vissza a múltba, hanem foglalkozunk inkább a jelennel, vagy inkább a közeljövővel. Tehát igen, valóban a napsütés lesz jellemző, viszont a délutáni órákban a megrögtő felhőzetből előfordulhatnak záporok, zivatarok itt a mai napon. Átmeneti jellegű lesz, és szorványos jellegű, tehát nem lesz nagy kiterjedésű. A folytatásban viszont, ahogy mondtad, a napsütést lesz jellemző, és hát marad a kánikula.
Marad a kánikula, hőmérséklet tekintetében 30 fok körüli, vagy 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd. Mi lesz a jellemző?
Hát 30 fokot bőven meghaladó értékeket mérhetünk, szóval még továbbra is erre kell készülnünk.
És a folytatásban is, szombaton és vasárnap is, ugyanilyen időjárásban. Hát van, aki bízik és reménykedik, van, aki azért már várja a felfrissülést, de mit ígérhetünk a folytatásra?
Igen. Egyre inkább azt kérdezik tőlem most már, hogy mindjárt tavasszal azt szokták kérdezni mindig, hogy mikor lesz már meleg. Ilyenkor pedig az, hogy meddig tart még ez a meleg. Hát igen, egyszer szokott lenni. Ez marad még egyelőre, marad a meleg, marad a kánikula, a 30 fok fölötti hőmérséklettel, és hát a jövő hétre is ez lesz a jellemző.
És elmondhatjuk az általános jó tanácsokat, amit szinte minden kánikulai időjárásban elmondunk, a megfelelő folyadékbevitel és a napon tartózkodás veszélyére is fel kell hívnunk a figyelmet, ugye?
Igen, természetesen, bár hozzáteszem, hogy ilyenkor azért már az UV az nem annyira erős, mint júniusban, ugye amikor a legerősebb UV-kat szoktuk mérni, de azért van mire odafigyelni. Tehát azért az, hogy már nem olyan magas a napnak a derelési magassága, az nem azt jelenti, hogy alá kell becsülni, tehát oda kell figyelni mindenki, főleg a déli órákban erre is.
Akkor néhány mondatban és szóban mit mondhatunk el, milyen időjárásunk lesz ma és a hétvégén?
Meleg lesz, kánikula lesz, a mai napon előfordulnak majd a térségben záporok, zivatarok, de nem ez lesz a jellemző, csak nem át, hogyha számolunk vele, holnaptól viszont csapadékmentes kánikulára számíthatunk a következő néhány napban.
Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést. Találkozunk legközelebb egy hét múlva a Szent István Rádió hullámhosszain. Szép napot kívánok neked, viszont hallásra.
Szép napot kívánok mindenkinek. napot, szia!
Botlik majd feláll ő magától, süt rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján. S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részleges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, beteg, hogy meg szél, ahol én szépe állj, meg igész, keserű, édese, azt, ami csak le. Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, beteg, hogy meg szél, ahol én szépe állj, azt, ami csak lehet.
Lesz még így se, s úgy is jó lesz tán. Ölts még egy bort, légy oly kedves ám.
A nap verse.
Csanád Béla, keserű imádság. Ostromoltalak keserű imával. Sebesült madár, aki sose szárnyal, kinek a világ van csak ellenére, s mindig másokért hull a verítéke. Mindig másokért forgatna szerencsét, ha bár őt magát kutyába se vették, s küzdene vitézmódra, ha lehetne, s nem tekintené, kinek mi a kedve. Nem harcolhatok, uram, ellenedre, de ha nem segítsz, megtorpan az elme, s hol marad a szív, hol marad a jóság, bár az életem becsületadóság. Nevem írva van áldó tenyeredbe, miért szól imám mégis keseregve? Símogast fejem, mint a kicsinyeknek. Forrása, te vagy minden szeretetnek.
Csanád Béla Keserű igazság című versét Fehér István mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője volt a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa üzenete a 17. keresztényközi szimpózium résztvevőihez. A pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Megnyílik a Jaime Sin bíboros múzeum a Fülöp-szigeteken. Ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának tagjaihoz fordult római plenáris ülésük alkalmával. Arra kérte őket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette, és folytassák a békére és a kiengesztelődésre irányuló küldetésüket. Ferenc pápa szerdán ismét mély aggodalmának adott hangot a közel-keleten fokozódó feszültségek miatt, figyelmeztetve, hogy ezek gyakran nyílt konfliktusokká és háborúkká fajulnak. Szavai akkor hangzottak el, amikor palesztin tisztviselők bejelentették, hogy legalább 9 ember meghalt szerdán a megszállt Cisjordániában végrehajtott izraeli támadásokban, és megfigyelők egy szélesebb körű háborútól tartanak. A pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának Rómában szervezett plenáris ülése résztvevőihez fordulva arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus ahelyett, hogy igazságos megoldást találna, krónikussá válik, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az egész régióban kiterjed és lángra lobbantja. A helyzet, jegyezte meg a Szentatya, számtalan halálesethez, hatalmas pusztításhoz és nagy arányú szenvedéshez vezetett, gyűlöletkeltést és haragot ébresztve, amelyek jövőbeni tragédiákhoz vezethetnek. A helyzet súlyossága ellenére a pápa kiemelte a remény megőrzésének és a szolidaritás ápolásának fontosságát. Lelki közelségéről biztosította a püspököket és az általuk képviselt egyházakat, biztatva őket, hogy tartsanak ki a hitben és segítsék elő a párbeszédet és a békét. Adjon az Úr mindig erőt ahhoz, hogy tanúságot tegyetek a belévetett hitről, még a mindenkivel folytatott tiszteletteljes és őszinte párbeszéd révén is buzdított. A püspökökhöz intézett üzenetének lényege az volt, hogy legyenek a remény jelképei a kétségbeesés közepette. Arra buzdította őket, hogy tartsátok életben a reményt, legyetek mindenki számára a remény jelei, a béke, a testvériség és a tisztelet szavait és gesztusait tápláló jelenlét. A pápa megköszönte nekik, hogy ők a remény lángja ott, ahol kihunyni látszik, és arra biztatta őket, hogy továbbra is dolgozzanak a megbékélésen, és a jó akarattal küzdjék le a mélyen gyökerező megosztottságot. Végezetül a pápa kiemelte a jelenlévők lelkipásztori munkájának fontosságát, különös tekintettel az állami iskolák diákjainak megfelelő keresztény oktatásában, kiváltképpen azokban a régiókban, ahol a keresztények kisebbségben élnek. Felhívta a figyelmet ennek a képzésnek a mélyreható értékére, amely segíti a híveket a hit megértésének elmélyítésében, és képessé teszi őket a keresztény remény táplálására. A pápa azzal zárta beszédét, hogy megköszönte a püspökök látogatását, és Szűz Mária oltalmát és vigasztalását kérte rájuk. Teljes szívemből megáldalak benneteket, imádkozzunk egymásért! Ferenc pápa üzenete a 17. keresztényközi szimpózium résztvevőihez. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy minden kereszténynek meg kell erősítenie minden emberi személy vele született méltóságát a kortárs kérdésekkel kapcsolatban, hogy mit jelent embernek lenni. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa a kortárs antropológia teljes mértékű forradalmát emeli ki, az emberi identitás újragondolását, az ember világban és társadalomban betöltött szerepét, valamint minden ember transzcendentális hivatását. Az emberi természettel kapcsolatos alapvető kérdésekhez hozzáfűzve a pápa így folytatja. Strukturálisan változik az a mód, ahogyan a mai férfiak és nők értelmezik létezésük alapvető tapasztalatait, például a szaporodást, a születést és a haldoklást. Az ilyen kérdéseket az információs technológia forradalma vezérli, beleértve a mesterséges intelligencia és a tudomány hihetetlen fejlődését, állapítja meg a pápa. Ennek az antropológiai forradalomnak a valósága alapos reflexiót igényel, amely képes megújítani a gondolkodást és a meghozandó döntéseket. Ez egy olyan kihívás, amely minden keresztényt érint, bármilyen egyházhoz is tartozik. A pápa elismerését fejezi ki az idei szimpózium szervezőinek, amely a Mi az ember az antropológiai mutáció idején témával foglalkozik. A Szent Atya szerint kifejezetten érdekes látni, hogy a katolikusok és az ortodoxok együtt mozdítják elő ezt a reflexiót. A kortárs kérdések láttán, hogy mit jelent embernek lenni, Ferenc pápa kitart amellett, hogy minden kereszténynek, bármilyen egyházhoz tartozik is, újra meg kell erősítenie minden emberi lény vele született méltóságát, függetlenül társadalmi-gazdasági helyzetétől, vagy egzisztenciális körülményeitől, továbbá függetlenül attól, hogy ennek a méltóságnak megfelelően cselekszenek-e vagy sem. Ennek a méltóságnak a védelme az olyan valós fenyegetésekkel szemben, mint a szegénység, a háború, a kizsákmányolás és mások, minden egyház közös elkötelezettsége, hogy együtt dolgozzanak, mutat rá a pápa üzenetében. Végül hangsúlyozza, hogy imáival kíséri a szimpózium munkáját, különösen Zarándok Szent Miklós, tráni 11. századi védőszentje közbenjárása által. Ez a pólyai tengerparti város ad otthont a szimpóziumnak augusztus 28-a és 30-a között. Ferenc pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Ferenc pápa kedden rövid időre elhagyta a Vatikánt, hogy meglátogassa a római Szent Ágoston templomot, ahol Szent Mónika, Hippó püspökének édesanyja földi maradványait őrzik. Ferenc pápa diszkrét és ünnepi látogatást tett kedden délután Róma szívében, a Szent Ágoston templomban, hogy tiszteletét fejezze ki Szent Mónikának, a templom névadója édesanyjának. Őt is évszázadok óta szentként tisztelik, és a keddi liturgiában is megemlékeztek róla. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül a Szentszék sajtóirodája közölte, hogy Ferenc pápa ellátogatott a római Szent Ágoston templomba, és imádkozott a kápolnában, ahol a szent földi maradványait őrzik. A Telegram bejegyzés azt is megemlítette, hogy a pápa megállt a Zarándok Madonnája kép előtt is, amely Caravaggio festménye, és a Szent Ágoston templom Cavalletti kápolnájában található. Ferenc pápa mielőtt elhagyta a templomot, köszöntötte a jelenlévő szerzeteseket, apácákat és zarándokokat, majd visszatért a Vatikánba, zárul a szentszéki közlemény. Megnyílik Jaime Sin bíboros múzeuma a Fülöp-szigeteken. A Jaime Sin bíborosról elnevezett múzeum szeptember 1-én nyílik meg a Fülöp-szigetek középső részén. Bemutatja a katolikus bíboros örökségét, aki kulcs szerepet játszott az 1986-os forradalom során, amely véget vetett Ferdinand Marcos 2 évtizedes vezetésének. Jaime Sin bíboros múzeuma szeptember 1-én nyílik meg. A hírt a Fülöp-szigetek középső részén fekvő New Washington önkormányzata és a Kalibói egyházmegye jelentette be. Ez lesz Nyugat Visayas első egyházi múzeuma, amely bemutatja a színbíboros életét és örökségét, aki kulcs szerepet játszott az 1986-os forradalom során. Már most hálásak vagyunk a Szerviám Alapítványnak és a Kalibói egyházmegyének, amiért múzeummá alakították át színbíboros házát, mondta Jessica Panabo, New Washington polgármestere. Hangsúlyozta, a kormány azt tervezi, hogy megnyitja a múzeumot a nagy közönség, különösen a fiatalok előtt, hogy tudjanak meg minden jó dolgot a jó bíborosról. A Visayasi Nemzeti Múzeum június óta képezi az új múzeum munkatársait a megnyitóra. A kiállítások között szerepelnek színbíboros személyes tárgyai, amelyeket a Szerviám Alapítvány őriz. Ifjabb Rufino Szeszkon atya, színbíboros egykori személyi titkára, valamint a Kiapói Kisbazilika és a Jesus Nazareno Nemzeti Kegyhely jelenlegi rektora emléktárgyakat adományozott a múzeumnak. A nyitó rendezvények között szerepel egy kulturális esemény augusztus 30-án a New Washingtoni Közösségi Központban, majd augusztus 31-én kerül sor az ünnepélyes megnyitóra és a múzeum megáldására, amely egybeesik a néhai színbíboros 96. születésnapjával. Justin Moore atya, a történetkutatási és kulturális tanács elnöke és a projekt koordinátora elmondta, hogy a múzeum gondolatát a Fülöp-szigeteki Katolikus Püspöki Konferencia Kalibói találkozóján vetették fel, hogy ezzel emlékezzenek meg a Kalibói Egyházmegye fennállásának 50. évfordulójáról, amelyet 2026-ban ünnepelnek. A Kalibói Egyházmegye 2023. júliusa óta készül erre az eseményre, miután megállapodást kötött a Szerviám Alapítvánnyal a néhai bíboros emléktárgyainak biztosításáról és kiállításáról. Színbíboros, Manila 30. katolikus érseke és a 3. filippino bíboros az 1986-os forradalom kiemelkedő alakja volt. A kínai filippino származású főpásztor jelentős örökséget hagyott maga után az egyházban és a nemzeti történelemben egyaránt. 1928. augusztus 31-én született New Washingtonban, a Fülöp-szigeteken. 2005. június 21-én halt meg cukorbetegség miatti vesekomplikációkban. Ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
Kész szerzetes sétál egy folyó partján, és egyszer csak segélykérő kiáltásokat hallanak. Egy nő zuhant a vízbe egy leszakadt hídról, s fuldokolni kezdett. A fiatalabb szerzetes gyorsan a vízbe ugrott, és a nő mentésére sietett, míg az idősebb szerzetes mindezt végignézte. Miután visszatértek a rendházba, a történtek után egy órával az idősebb szerzetes kötelességének érezte, hogy tanácsban részesítse szerzetes testvérét, és hogy figyelmeztesse őt a meggondolatlan tettel kapcsolatban. Tudnod kell, testvérem, hogy a mi szabályaink megkövetelik tőlünk, hogy ne érintkezzünk nőkkel. Most nem csak, hogy megérintetted ezt a nőt, de még a karjaidban ki is hoztad őt a vízből. A fiatal szerzetes őszintén válaszolta. Minden tiszteletem ellenére, kedves testvérem, én a folyópartján hagytam a nőt, te azonban még mindig a szívedben hordozod őt. Szavaim és tetteim nyilvánítják ki, hogy mi van a szívemben. Amikor ítéletet mondok, véleményt formálok valakiről, az a bensőmből kívánkozik ki, hiszen, ahogy Máté evangéliumában olvassuk, a szív bőségéből szól a száj. Jézus a törvény és a hagyományok alapjaira helyezi a hangsúlyt. Ha azok az evangélium tanításában gyökereznek és összefüggésben vannak azzal, akkor fontos a jó szokás megtartása. Első gondolat tehát az evangélium alapján az, hogy megnyilvánulásaim, megnyilatkozásaim, szavaim és tetteim elárulják, mit táplálok szívemben. Ha az évközi 22. vasárnap evangéliumában felsorolt tulajdonságokat érzem magamban, akkor a legfontosabb az, hogy ne tagadjam le, merjem bevallani magamnak. Amíg ugyanis magammal nem vagyok tisztában, addig másokat akarok megtisztítani. Amíg magammal nem vagyok rendben, mást akarok rendezni. Malakiás próféta könyvének sorait idézem. A harmadik fejezet első versétől a negyedik versig. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám már jön is, mondja a seregek ura. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak. Eddig az idézet. Valaki szerette volna jobban megérteni ezt a prófétai jövendőlést, és ezért felkeresett egy ezüstművest, hogy megnézhesse, hogyan tisztítja az ezüstöt. Az ötvös fogott egy darab ezüstrudacskát, a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben elmagyarázta, az, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, oda, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A kérdező nézte az ötvöst, és elgondolkodott, hogy Isten is ilyen forró helyre tesz néha minket. Megkérdezte hát a férfit, igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüst tisztítás teljes időtartama alatt. Az ötvös igennel válaszolt és elmagyarázta, nem csak ott kell ülnie és tartani az ezüstöt, de a szemét sem veheti le róla, mert ha az ezüst a kelleténél akár egy perccel is továbbmarad a lángok között, megsemmisül. Az illető rövid ideig hallgatott, majd megkérdezte. Honnan tudja, mikor tiszta teljesen az ezüst? Az ötvös mosolyogva válaszolt. Ez nagyon egyszerű. Amikor meglátom magamat benne. Emberünk hazament, és papírra vetette. Isten addig égeti, tisztítja az ezüstöt, a teremtett emberi lelket, még nem egyszer csak az olvadt fém színe hirtelen ki nem tisztul, és Isten, akár egy vakító fényes tükörben, a lélek színében meglátja isteni saját magát. Akkor a lélek már készen van, megtérhet alkotójához. És ekkor az isteni ötvös leteszi kezéből, de szívére öleli a hozzá megtérő embert. A második, egyben befejező gondolat az elhangzott történet alapján ez. Isten tisztíthat csak meg méltóképpen. A tisztítás, a tisztulás fájdalmas, de elkerülheteten. El lehet menekülni, de utolér. Nem azért, hogy megkínozzon, hanem hogy megtisztítson, mert szeret. Ha belső lelkület nélkül szeretnék lelki életet élni, egyre idegesebb, agresszívebb leszek. Feszülté válok, mert lelki életet élek lélek nélkül. Vallásos leszek, Isten nélkül. Beszélek Istenről, a vele való mély kapcsolat nélkül, és éppen ezen ellentmondásosság miatt megnehezítem környezetem életét is. Ajkammal tisztelem az Urat, de szívemmel távol vagyok tőle.
S
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra Ötvös munka címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol. Felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az öt okos és öt balga szűzről szóló példabeszédben ritkán figyelünk oda a vőlegényre, pedig nyilvánvalóan ő a történet főszereplője. A vőlegény magatartásában több furcsaságot is felfedezünk. Először is azt, hogy a vőlegény késik, pedig egy lakodalmi ünnepségre éppen neki illik időben megérkezni. Jézus nem magyarázza meg a késésnek az okát, de a történet lelki mondani valóját keresve kitalálhatjuk, hogy ez a késés arra utal, hogy senki nem tudhatja előre az Úr érkezésének időpontját. Furcsa, hogy egészen szokatlan időben éjszaka érkezik, mégpedig váratlanul, senki nem jelenti be előre jövetelét. Ez a mozzanat arra utal, hogy az Istennel való találkozás napját nem ismerhetjük előre. Rendkívüli az is, hogy nem áll rögtön az ünneplők közé, és nem törődik a menyasszonnyal, hanem a kapuőr feladatát végezve ő intézkedik a kapuk bezárásáról, majd pedig nemhogy örülne minden érkező vendégnek, hanem könyörtelenül kizárja a későket, akiket könyörgésük ellenére elutasít. Ezek az elemek arra utalnak, hogy a végső ítélet bírája egyedül Isten, akinek joga van ahhoz, hogy örök országától távol tartsa azokat, akik felkészületlenek. A példabeszéd emlékeztessen minket arra, hogy életünk minden napján felkészülten várjuk az Úrral való találkozást, amelynek idejét nem ismerjük, bármikor bekövetkezhet. A találkozás ne ítéletünket, hanem üdvösségünket jelentse.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 223-as számú énekének éneklésével kezdjük a mai szentmisét, amely így kezdődik: Hozzád sóhajt a lélek, Urunk. Majd ezután a Szent Fagyuram énekeskönyv 144-es számú énekének első, második, harmadik és negyedik verszakait énekeljük a mai szentmisén. Az ének kezdősora így hangzik: Édes Jézus, én szerelmem. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv 223-as számú és 144-es számú énekének első 4 verszakát énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.
Thank you. Thank you.